kegyelemnéket és békesség Istentől, Atyától,
és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk írott igéjét az Ószövetségből, amint szólni kíván hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 121. Zsoltárból. A következő módon szólít meg, a következőképpen szólít meg bennünket Istenünk igéje a 121. Zsoltárból.
Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmez Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem állt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban keltedben, most és mindenkor.
Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy a te szavad igazság, és hogy a te igédben kereshetjük az igazi valóságot. Köszönjük, hogy emlékeztetsz a te beszédedben arra, hogy te nem alszol, nem alszik Izrael őrizője. Te vagy az, aki fenntartod ezt a világot. Te vagy az, aki szavaddal, rendeddel előhívod a napot, forgatod a földet, járnak a csillagok a maguk útján. Te vagy az, aki a fizikai világunk rendje mögött van. Te vagy az, aki reggelt adsz nekünk. Te vagy az, aki betevőt adsz nekünk, társakat adsz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy valóság a te igéd, és emlékeztet arra, hogy mi mindent kapunk tőled. De bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokszor feledkezünk meg a te rendedről. Olyan sokszor gondoljuk azt, hogy üres az ég felettünk. Mert hogyha valami baj történik velünk, viharban vagyunk, úgy érezzük, hogy nincsen menedékünk. Vagy úgy gondoljuk, hogy mi magunk tudjuk azt megoldani, vagy pedig úgy, hogy nincs, akire számítsunk. Vésd szívünkbe a te igédet, hogy te nem alszol. Légy igazi menedékünk, Jézus, most is, amikor úgy állunk előtted, úgy vagyunk a te jelenlétedbe, mint akik egyedül nem értjük ezt a világot, és elveszünk az életben. Tárd fel előttünk a te igazságodat, hogy valódi valóságunk legyen. Tárd fel előttünk a te igédet, most is könyörülj rajtunk. Küldd el közénk szent lelkedet, hogy értsük akaratodat, hogy ne alvó Istenünk legyen, hanem mi magunk ébredjünk fel. Lássunk meg téged, viharban, békében. Légy közöttünk, Úr Jézus. Ámen. Szeretett gyülekezet, még egy igét szeretnék, egy ige szakaszt szeretnék felolvasni az előzőekhez. Az új szövetségből, a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszból, Márk evangéliumából, a 4. fejezet végéről, a 35. verstől kezdődően a 41. versig bezárólag. A következőképpen szólít meg bennünk Istenünk igéje. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, tudniillik Jézus. Menjünk át a túlsó partra. Ők pedig ott hagyva a sokasságot, csatlakoztak hozzá, mint hogy ő már a hajóban volt. De más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már elkezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében, a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor ezt mondta nekik, Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek. Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Szeretett gyülekezet, hadd kezdjem egy kérdéssel, hogy egy pillanatra megálljunk, hogy gondoljuk végig, hogy hogyan aludtunk ma este. Milyen éjszakánk volt? Szeretem ezt a kérdést, mert sokkal több van benne, mint hogy mit álmodtunk, vagy hogy meleg volt a szobában, vagy forgolódtunk. Mert az, ahogyan alszunk, az sokat elmond arról, hogy milyenek vagyunk éberen is. Néha talán magunk számára is többet. Mert éberen nem tudunk úgy magunkra pillantani kívülről. Aki mélyen alszik, szinte mohón lehet, hogy a munkában fárad el, és nyugodtan, boldogan teszi félre a munkáját. De ismerjük a nyugtalan éjszakákat is, amikor valami furdal, valami nem hagy, valami befejezetlenség, vagy valami nagy feladat, valami nagy feszültség vár ránk, egy vizsga. Tudunk úgy is nyugodtan aludni, hogyha már a vizsgáknál tartunk, hogy az esélytelenek nyugalmával hunjuk be a szemünket, és szeretnénk még a vizsgát is átaludni. De úgy is tudunk aludni, hogy lehúnyjuk a szemünket, és már is egy fél óra elrepült a kanapén, vagy a buszon. Mert annyira le vagyunk kötve, annyira lekötjük magunkat, hogy még aludni sincs időnk. Így magának a szervezetünknek kell lopnia időt arra, hogy pihenhessen napközben. Mert az alvásunk, ahogyan alszunk, beszél arról, hogy milyenek vagyunk éberen. És hadd mondjam itt, hogy az alvásunk beszél arról is, hogy milyen a hitünk éberen, amikor tudatában vagyunk annak, hogy Isten szeret bennünket, hogyan határoz meg bennünket éberen ez a tudat. Gondoljunk Péterre, aki az apostolok cselekedetei szerint pünkösd után többször is volt fogságban. És volt egy olyan fogsága, amikor külön jobbról-balról is őrök aludtak, voltak ébren mellette, bocsánat, és több lakattal, vagy több ajtóval lezárt börtönszakaszon volt fogva tartva Péter. És Péter alszik a kihallgatását, kivégzését megelőző éjszaka. És álmában azt gondolja, hogy álmodik, nem is tudja pontosan, hogy ez valóság vagy nem, egy angyal megy oda a börtönbe, és átvezeti az őrségen, kivezeti a börtönből. Aludt, oda tudta bízni ezt az utolsó éjszakát is Istenre, mert tudta, hogy éberen is ő az egyedüli reménysége. De van a Bibliában egy másik nagy alvó is, Jónás, aki hasonlóan egy tengeri viharban alszik el. Azonban egészen más miatt alszik Jónás. Azért, mert ő éberen is menekül. Menekül Isten akarata, jelenléte, igénye, szeretete, szembesítése elől. Inkább át akarja aludni az éjszakát is, lemegy a hajónak a legaljába. Inkább Tarziszba megy a hajóval, és nem Ninivébe. És a mai történetünk egy különleges történet olyan szempontból, hogy ez az az egyetlen ige szakasz, ahol Jézus szó szerint alszik. Mert a gyermekség történeteket is, hogyha fellapozzuk, annyit olvasunk, hogy Mária, hogy pólyába tette és jászolba fektette a kis Jézust. De úgy képzeljük el mindig, akár a dalokon, vagy a népdalokon keresztül, hogy csendesen ott alszik a szent család, jönnek a pásztorok, de nem olvassuk azt, hogy aludt volna. És felnőttként is arról beszél Jézus, hogy az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét, nincsen nyugta. És különleges ez a rész, mert Jézus mindig viraszt, felmegy a hegyekre, imádkozik, fókuszál, az atyára figyel is. Egy nagyon furcsa kép van előttünk, hogy a mindig éber, mindig figyelmes Jézus a legnagyobb viharban alszik. És furcsa, hogy a megváltót aludni látjuk. És hadd nyúljak vissza az előző kettő bibliai történetre, hogy az a mi hitünk döntése, válasza az, hogy amikor látjuk Jézust a hajónak a vánkosán aludni, akkor Péter álma jut eszünkbe, vagy Jónás álma. Azért alszik Jézus, mert menekül a felelősség elől, vagy mert ki van fáradva, elérte a korlátait? Jézus egy alvó gondot nem viselő Isten? Vagy pedig olyan, aki önmagát és az övéit is oda tudja bízni egészen Istenre? Tétlenség, felelőtlenség vagy gyermeki bizalom ez Jézusnak, ez az alvása ezen a hajón? És fontosabb a válaszunk, mint gondolnánk első körben. Mert ez nagyban is igaz akkor a mi hitünkre, hogy alvó Istenünk van, aki megfeledkezik egy pillanatra is, lehet úgy is cselekedni, úgy is élni, hogy ő nem látja, vagy ami baj ér, akkor az azért ér bennünket, mert behunyta a szemét. Ha így gondolunk Jézus alvására, vagy ezen keresztül Istenre, mint alvó Istenre, akkor lehet, hogy nagyon rossz istenképünk van. Illés próféta, amikor a Kármelhegyen párbajra hívja ki a Bál prófétákat, ezzel gúnyolódik, amikor nem ad választ a Bál nevű bálvány, nem ad tüzet az égből, ezzel gúnyolja ki a prófétákat. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Bál a hitetek szerint Isten, talán elmélkedik, vagy dolgát végzi, vagy úton vagy, vagy talán alszik, és majd felébred. Az alvó Isten az nem Isten. Ha Jézus itt kiengedi a kontrollt a kezéből, akkor, és nekünk ilyen Istenünk van, hogy nem látjuk, hogy most is, a viharban is, lehúnyt szemmel is Úr, akkor valóban úgy érezhetjük, hogy üres az ég, és a szívünk mélyén ott van ez a gondolat. Hogy hol van Isten, amikor 7 másodperc kell egy tragédiához, hogy elsüllyedjen egy hajó? Hol van Isten az én viharaimban, amikor minden hullám összecsap felettem? Hát nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Hát alszik Izrael őrizője. És amit a történet elsőnek hoz elénk válaszként erre a kérdésre, az maga a tény, hogy Jézus ott van a hajón a viharban. Ott van a hajón a tanítványokkal. Ha tudnák a tanítványok, hogy kicsoda van ott a vánkoson, nem így kérdeznék őt. Nem így kérdeznénk Istent, ha tudnánk igazán, hogy kicsoda ő a mi viharainkban sem. A tanítványok felháborodnak, hogy hát miért nem segít, pont 2 ügyes kézre lenne szükségünk átkötni a hajót, vagy megerősíteni a köteleket, vagy bevonni a vitorlát. Hát miért nem segít? Miért nincs ott? És talán olyan ez, mint amikor Isten az imádságainkban ilyen nem merjük megkérni, nem merjük rábízni magunkat igazán, mint amikor árad a Duna, és hogyha ott lenne Jézus mellettünk, akkor azt mondanánk azt, hogy Jézus, ne csinálj semmit, hanem csak pakold a zsákokat, töltsd a homokzsákokat. A kezedre van szükségünk, hát nem foglalkozol azzal, hogy elveszünk? És a magunk viharában, a magunk tervéhez, a magunk megoldásához akarjuk Istent segítségül hívni. Viszont ott van a hajón, de hát nem foglalkozik velünk, és nem tudjuk igazán, ki van velünk a viharban a hajón, hogy egészen mást is kérhetnénk. És Jézus ezt teszi, az egészen mást, amit el se hisz, el se tudunk képzelni. Hogy nem a hajóval kezd el bíbelődni, hanem a vízzel és a tengerrel. Nem a magunk tákolta biztonságba, mentőmellénybe, homokzsákokba bízhatunk igazán, hanem abban, akit megismerhetünk a viharban, hogy ott van velünk a hajón, és beszédes ez a vánkos, ez a párna, amin fejét lehajtva pihen Jézus. Egy hajóban kinek van szüksége kényelmes helyre? Ki ül hosszú távon? És ráadásul a hajó farában. Az, aki vezeti a hajót. Jézus a kormánynál van akkor is, amikor be van csukva a szeme. Amikor mi úgy gondoljuk, hogy üres az ég, akkor is az ő keze van a lapáton. A vihar arra ad lehetőséget, hogy meglássuk, hogy kicsoda ő valóságban. Magamra nézek, a magam terveire, vagy a velem utazó Isten fiára. Luther Márton mondatát hadd idézzem. Ha magamra nézek, nem tudom, mi menthetne meg engem. De ha Krisztusra nézek, nem tudom, mi okozhatná a vesztemet. A tanítványok is a hajót, a vihart, a szelet, a vizet nézték, és nem azt, hogy ki van mellettünk. Ha Krisztusra nézek, nem tudom, mit árthatna nekem egy vihar, a vihar, életem nagy vihara, a tragédia. Halál, hol a te fullánkod, lemeri ezt írni az új szövetség? Mit árthat nekünk, ha Isten ismer bennünket? Beszél a mi álmunk is, a mi nyugtalanságunk, a mi terveink, a mi homok zsákkal való töltött munkás nappalaink, és azon járó éjszakánk, gondolatunk. Bízom-e az Isten fiában, hogy ő valóban Úr, bármire kész, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy alszik. Ugyanis a következő pillanatban úgy látjuk már Jézus, mint aki nem az emberi megoldásoknak az egyikét választja ki, hanem valóban teljhatalmú úrként az isteni megoldással él, a kegyelemmel él, feláll, ráparancsol a vízre, felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondja a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. És ez a második gondolat, hogy a teremtett világ engedelmeskedik Jézus szavának. Jézus felpattan, felkel, és látja, hogy ebben a viharban démoni erők vannak, amivel lecsendesíti ő a vihart és a tengert, az ugyanaz a szó, amivel korábban, meg majd később is ördögöket fog űzni az emberekből. Démoni erők vannak a viharainkban is, amelyek arról akarnak meggyőzni, hogy Isten nem foglalkozik azzal, hogy elveszünk. Erre parancsol rá, erre a lélekre parancsol rá. Némulj meg, hallgass el. Erre a viharra parancsol rá. Szab ennek határt, és nem engedi, hogy a tanítványai féljenek az elveszéstől. A teremtett világ reagál Jézus szavára. És Márk evangéliumán belül van egy másik ilyen zavarba ejtő rész az első fejezetnek a közepén, amikor Márk beszámol arról, hogy 40 napon keresztül a szolgálata elején a pusztában volt Jézus, és kísértette az ördög. És olyan töbletet is leír itt Márk, ami szintén arról beszél, hogy Jézus körül helyreáll a teremtett világ. Mert azt olvassuk itt ezen a helyen, hogy 40 napig a pusztában volt, miközben kísértette a sátán, vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Azt látjuk, hogy Jézus körül rend van a teremtett világban is. Hogy béke van ember és állat között, hogy ott van az ördög kísértési, de angyalok is szolgálnak ott, hogy ahol ő van ott határa van a rossznak, ott elnémulj az Istentől elszakító lélek is. És ugyanezt látjuk itt ebben a viharban nagyban. Enged neki a természet. Engednek neki a vadállatok. Hogy ne engednének? Ugyanaz a száj, ugyanaz a hang szólal meg, ami az első és a második napon azt mondta, hogy váljanak szét az égi vizek a földi vizektől, és hogy gyűjjön össze egy helyre a földi víz, aki a tengert alkotta. Ugyanaz a száj beszél, és a teremtett világ enged neki, és olyan furcsa látni a tanítványokat és a magunk kérdéseit is komolyan venni, hogy a világ követi, a teremtett világ követi Isten szavát, csak a mi szívünk nem. Csak a mi szívünk olyan, hogy ott van velünk a hajón, és tudunk másra gondolni, hogy ő nincs is ott, vagy hogy ő nem erős. És a negyedik fejezet fontos Márk evangéliuma ilyen szempontjából, mert Isten országáról mond példázatokat, a magvető példázatát mondja el itt Jézus a tenger lecsendesítése előtt. A lámpás, a mérték, a magától vető, növő vetést, a mustármagot, hogy Isten országa bár picin kezdett, mégis olyan nagy lesz és menedéket ad mindenkinek, ahogyan a mustármagból kinövő mustárfa, ahogyan a magvető szórja a magot, úgy terjed Isten országa is, és tanítja példázatokban a kiválasztott 12-t itt Jézus, és utána az 5. fejezetben a 4 példázathoz 4 megélt példázat is kapcsolódik. Tanítja Jézus Isten országáról a tanítványokat, és utána pedig olyan helyzetekbe viszi el őket, áthajózva a galileai tengeren egyik partról a másikra, ami arról szól, hogy éljék is meg ezeknek a tanításoknak a valóságát. És ez nagyon tudatos Márk evangéliumában, és a tenger lecsendesítése pont a magvető példázatával cseng egybe. Ugyanis amikor a magvető példázatát olvassuk, elfelejtjük, hogy abban az időben más rendbe történt a vetés. Először ment ki a magvető a földre, és szórta a magokat, és utána készítették, forgatták át a földet ahhoz, hogy befogadja azt. Jézus szól, és a teremtett világ befogadja az ő igéjét, az ő igéjének magját. Jézus szól, és az ember szíve köves, más utakon jár. Az a szó más szokások megkeményedett útjára esik, tövisek közé esik, más gondok közé esik, kicsi földbe esik, amiben más gondok köve van ott. Szembesít bennünket ez az ige azzal, hogy a tanítványoknak is milyen a szíve, hogy a mi szívünk is milyen. Mert azért enged bele Isten a viharba, hogy lássuk azt, hogy ki a mi reményünk, és hogy átformálja a mi szívünket, hogy az ő mindenhatóságának az igéje jó földbe hújjon. Lehet, hogy ez rossz, bűnös szokások útjainak az áttörésével fog járni, átszántásával. Lehet, hogy gyomlálással, amitől eddig várjuk a menedéket, azt kell kigyomlálni, mert igazából tüske és csak az erőnket szívja el. Mert bálvány, mert meglop. Vagy mert a felszínes lelkesedés vékony földét el kell mélyíteni, és ki kell dobálni a köveket. A teremtett világ meghajol Jézus szava előtt. A tanítványok meg azt kérdezik, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk, és ő pedig még erősebben kérdez vissza, ti meg nem törődtök azzal, hogy ki vagyok én? És ott van velük így is a hajón. Szereti őket. Megmenti őket. És nem csak a hajó menti meg őket, hanem kezét széttárva a kereszten meghal értük, és értünk is. Hogy tudjuk, higgyük minden hatóságát. És hogyha már ránéztünk így Márk evangéliumának erre a 4.-5. fejezetére, azt látjuk, hogyha még egyet lapoznánk, hogy a 6. fejezetben elküldi a tanítványokat Jézus. Menjetek, legyetek, követek. Ugye a 3. fejezetben kiválaszt 12-t, hogy ők legyenek a követei. Ők hirdessék, hogy vele legyenek, vele tanulják meg, mit jelent Isten szeretete. Utána meg kiküldi őket, hogy akkor menjetek, és Hogyan beszélhet a tanítvány arról, hogyha nem érti meg igazán, nem éli meg igazán az életében, hogy Jézus Krisztus Úr és hatalmas a viharokban is? Hogyan engedné ki a tanítványokat, hogyha nem látják, hogy a gadarai megszállottból rengeteg légiúnyi lélek lelket űz ki Jézus? Ha nem látják azt, hogy a vérfolyásos asszony, az 5. fejezet csodáját sorolom, egy érintésre, egy kis mustármagnyi hittel új életet, gyógyulást nyer, vagy nem látják azt, hogy Jairus lánya feltámad, ahogyan a földbe vetett mag is, nem értjük pontosan, hogy hogyan kell ki, vagy hogyha megpiszkáljuk, akkor elrontjuk a vetést, feltámad. Hatalma van erre is Jézusnak, és ezután küldi ki a tanítványokat, hogy személyes tapasztalatuk legyen, hogy ne csak egy tudásról, elméletről, szép gondolatokról szóljanak, hanem valóság legyen ez az életükben. Alszik Izrael őrizője, amikor viharban vagyunk? Vagy tanít? Vagy megment igazán, hogy valósággá legyen az ő hatalma az életünkben? Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi várnánk, nem azt adja Isten, amit mi elképzelünk, de azt adja, mire szükségünk van. És vár arra, hogy végre levegyük a szemünket saját magunkról, és arra nézzünk, akire, hogyha felnézünk, akkor nem tudunk mit mondani, hogy mi lenne az, ami elveszítene bennünket. Szól hozzánk is az ige. A viharban készít bennünket is az ige, hogy miénk legyen Jézus Krisztus vigasztalása, hogy megéljük, hogy a miénk legyen a 121. Zsoltár is, hogy nem alszik a te őriződ. Átvisz a másik oldalra. Bízhatunk ő benne. Ő az, aki felkészít. Ő az, aki elküld. Ő az, akinek a szavára átrendeződhet a szívünk, ahogy a tenger is engedelmeskedik neki, mi is engedelmeskedhetünk neki, hogy valóban vele legyünk, akár élünk, akár halunk. Ragadjuk meg az ő igéjét. Ámen. A következő percekben a magunk imádságát, háláját, kérését mondjuk el az Úrnak, majd azt követően én mondok imádságot, és közösen fejezzük be az imádságot a mi atyánk elmondásával. Urunk, köszönjük a te ígédet, és a te ígéddel kérjük, hogy szólalj meg a viharokban, a mi viharainkban is. Parancsolj annak, ami elválaszt tőled. Csendesíts le, némítsd el azt a lelket, olykor a mi lelkünket is, ami azt gondolja, hogy üres felette az ég. Urunk, köszönjük, hogy nem hagysz egyedül bennünket, hanem ott vagy a csónakban. Urunk, köszönjük, hogy nincs olyan mélység, amire te nem szálltál volna le már előttünk. Ahogyan kezdtük is az Isten tiszteletet, nem éltem még a föld színén, te már megszülettél, értem. Urunk, engedd, nyisd fel a szemünket, hogy ne mi aludjunk, ne mi legyünk eltompultak, hanem lássuk meg az igazi valóságot, te magadat, amit adsz nekünk, amit vállalsz értünk, hogy a vádunkból dicsőítő ének legyen, hogy a kétségbeesésünkből rád mutató élet legyen. Urunk, hordozz minden terhünket, mert mi elveszünk, de nem is akarunk magunkra nézni, nem is akarjuk magunknak a dicsőséget, mert tiéd a dicsőség, mert te hordozod ezt a világot. Te vagy az, aki szavaddal teremtesz, és kész vagy szavaddal újjáteremteni. Bennünket is teremts újjá, kérünk. Kezd meg a szívünknél. Tört fel a mi hamis útjaink útját, hogy jó helyre essen a te magod. Írtsd ki, hogy ne a körülmények határozzák meg a mi szívünket mindenféle gyommal, hanem valóban jó föld legyen. Te rendezd át a köveit, hogy valódi szív legyen a mi szívünk. Urunk, köszönjük, hogy erre hívsz bennünket, embereket, családokat, de mint egy gyülekezetet is. Te csendesítsd le a mi viharainkat. Te emeld a mi szemünket, te reád. Így kérünk mindazokért, akik úgy gondolják, hogy egyedül maradtak. Hadd lássanak meg téged maguk mellett. Szabadíts fel bennünket arra is, hogy nem magunkat nézzük, hanem téged nézve lássuk meg a másikat is. Ki ez, akihez elküldesz, akit bátoríthatunk, így kérünk a gyászolókért, egyedül maradottakért, tragédiák áldozatainak családjaiért. A te titkoddal, a te bölcsességeddel, a te jelenléteddel legyél ott velük. És tedd érzővé a mi szívünket, hogy mi magunk is tudjunk odalépni így máshoz. Mi magunk is engedjünk így odalépni magunkhoz, másokat. Mert te velünk vagy. Mert te arra rendeltél, hogy veled legyünk. Így legyél a mi gyülekezetünk, egyházunk, országunk. Jó pásztora, hadd vessük minden gondunkat te rád. Jézus Krisztusban bízva az ő nevébe kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.